Sziasztok! Lapozzunk Rút könyvéhez. Két asszonyról neveztek el könyvet a Bibliában, és az egyikőjük Rút, ki volt a másik? Eszter, igen. És ez az egyetlen könyv, ami egy pogányról lett elnevezve. Rút, egy pogány ember, nem zsidó. Mennyi atyán, köszönjük neked a mai együtt töltött esténket. Kérünk arra, hogy áld meg a te igédet, beszélj ezen keresztül. Töltsd meg élettel, töltsd meg a szívünket, az elménket a te igéddel, a te gondolataiddal. És változtasd át az emberi gondolatokat a te gondolataiddal. Szent Szellem által, Urunk. Csak kérünk egy érintést ma este tőled. Köszönjük, Urunk. Te drága nevedben, amen. Csak hogy teljesen tisztává tegyük a dolgot, hogy nem mindenki, aki születik anyaméhen keresztül, az Isten gyermeke. Csak aki újjá született, az Isten gyermeke. Egyensúlyban az van, hogy ott van az ördög gyermekei, és ott vannak Isten gyermekei. Két család van ebben a világban. Aki már befogadta szívébe az Úr Jézust, azok Isten gyermekei. Ahogy mondja János egyben is, hogy akik befogadták őt, hatalmat, vagy tekintélyt adott, hogy Isten fének neveztessenek. Tehát nem mindenki Isten gyermeke. Ha esetleg félreérthető volt a felolvasott szövegrészből. De nem erről fogunk beszélni, hanem Rút könyvén fogunk, reményeim szerint végigmegyünk, végigolvassuk, és megnézzük, hogy mit ad nekünk az Úr. Tehát igazából ez a könyv, a Rút könyve bemutatja számunkra azt, hogy a természeti körülmények hogyan jönnek össze a természet feletti tervben és akaratban. Tehát, hogy a természeti körülmények, amikor azt mondjuk, hogy hát ezek mindennapi körülmények, ebben élek, ez történik, ez történhet velem, de hogyan hozza össze ezeket Isten egy természet feletti tervben? Hogyan illik bele egy sokkal magasabb tervbe és akaratba a mindennapi élet, a mindennapi kudarc, a mindennapi siker, tehát bármi, ami történik velünk. Ez egy gyönyörű képe ez a könyvennek. És ez az egyik, amit bemutat, a másik pedig a megváltásnak a történetét mutatja be számunkra. És láthatjuk benne a megváltó vérrokont. Az egyedülit, aki megválthatja a Rútot. De megnézzük a történetet. Láthatjuk benne a szeretet üzenetét, ahol az első fejezet arról szól, hogy a szeretet döntése, a szeretet döntéséről szól. A szeretet az egy döntés, hogy ott elkötelezettség van. Tehát a szeretet, az isteni szeretet az egy elkötelezettség, ahol valaki felvállalja a másikat. Ahol, hogy Rút felvállalta az országot, holott nem tartozott a zsidókhoz, mert pogány volt, de felvállalta az országot, ahová ment, felvállalta a kultúrát, felvállalta azt a családot, felvállalt egy teljesen idegen dolgot, önmaga számára idegen dolgot. Aztán a második fejezet, ez a szeretetnek a válasza. A szeretet válasza, ez az üzenete, hogy Boáznak válaszol. Aztán a harmadik fejezet arról szól, hogy a szeretet kérése. Tehát a Boáznak való válaszon alapulva kér Rút. Hoz egy kérést. És aztán a negyedik fejezet pedig a szeretet jutalmáról beszél, ahol a család, az egész család megváltatik. Tehát a föld, az a családé marad. De mindjárt meglátjuk, hogy mi történik, jó? Tehát első fejezet, első vers. Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Ezért elment a júdai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként lakjék Moab mezején. Vele volt a felesége és két fia. Tehát bírák idején játszódik, amikor bírák voltak Izraelben, nem volt király, hanem mindig valakit felemelt az Úr, egy vezetőt, de nem azért, hogy vezesse a népet, hanem hogy kihozza a bajból. Mert Izrael mindig bajba került. A bírák idejében 7 cikluson mentek keresztül, 7-szer mentek ugyanazon a problémán keresztül, mert nem tanultak belőle, hogy áldották az Urat, aztán jöttek idegen istenek, idegen kultúra, elkezdték idegen isteneket imádni. Isten fegyelmezi őket egy idegen néppel, hogy uralmuk alá hajtják a zsidókat. Erre elkezdenek jelgetni, jaj, uram, bocsi, bocsi, nem gondoltuk komolyan, ne haragudj, bocsáss meg nekünk, segítség. És az Úr felemel egy bírát, megszabadítja, megint daj-daj, halleluja, és aztán megint ugyanaz, és ez 7-szer. Ez 7-szer megtörtént ez a ciklus. És ebben, tehát mit tudom én, az utolsó negyede a bírák korszakának. Körülbelül az utolsó negyedében tartunk itt, Rút könyvében. Tehát lázadás időszaka van. A lázadás időszaka Izraelben, és ez jellemzi ezt a fickót is, ezt a férfit Betlehemből, föllázott. A férfi neve Elimelek. Tehát ez a hitehagyás korszaka. Hitehagyottak. Izrael népe hitehagyott. Más istenek után néz. Más, nem Isten áll az első, hanem más. Más valami, más bálvány, más dolog. Más dolog. Ez az időszak, ez a lazaság ideje. A szellemi lazaság ideje. És mondhatjuk azt, ahogy Bírák könyvének az utolsó verse mondja, hogy mindenki azt tette, mindenki ezt csinálta, amit jónak látott. Ez tökéletesen jellemzi ezt az időszakot. Mindenki azt csinálta, amit önmaga számára jónak látott. Nem ám bölcsesség, nem ám igazság, mindenki, amit jónak látott. A saját megítélése szerint. Úgyhogy ebben az időszakban vagyunk. És aztán éhínség támadt ebben az országban. Ugye az Úr egy kicsit megszorongatja őket. Éhínség támadt. Mi történik? Második vers. A férfi neve Elimelek volt, a feleségének Naomi, két fiának pedig Málon, és Kíjon volt a neve. Efrataiak voltak a júdai Betlehemből. El is jutottak Moab mezejére, és ott éltek. Oké. Itt van Naomi és Elimelek. Ott vannak a gyerekek, Kíjon és Málon. Kíjonnak a neve azt jelenti, hogy bukás. Málon neve pedig azt jelenti, hogy betegség. Milyen gyönyörű nevek, nem? Bukás és betegség. Gyertek ide az ölembe. Hagy puszígassalak meg benneteket. Gyere ide, bukás. Ránézek és bukás. Ránézek és betegség. Ez az ő nevük. De az ilyen időszak, amikor az ember ilyen hitehagyott, amikor laza szellemileg, akkor ezek a gyümölcsök. És ezek vannak közel. Ezeket szüli. Betegség. Bukás. És Elimeleknek a neve azt jelenti, hogy Isten a király. És milyen furcsa. Az a neved, hogy Isten a király. Akkor miért hagyod el a földedet? Miért mész el ahová tartozol? Miért mész el onnan, ahová tartozol? Hogyha Isten a te királyod, akkor miért mész el, amikor baj van, amikor kicsit szorult a helyzet, amikor éhség van, akkor miért mész el? A neved mást mond, Elimelek. És mész, az ígéret földjéről elmész, az ellenség földjére. Ez érthetetlen. És pont egy olyan helyre mész, Elimelek, ahol gyerek áldozatokat hoznak. Tehát látjuk, itt van ez a helyzet, látjuk azt, hogy egy nyilvánvaló rossz döntés. Kívülről nézve, nem? Tehát Elimelek, te vagy a családfő, rosszul döntöttél. Tehát ez úgy nyilvánvaló számunkra, egy kívülről. Elimelek, rosszul döntöttél. És voltam már én is Elimelek. Én, akinek Isten a királya. A Isten gyermeke vagyok. És volt, hogy hoztam rossz döntést. Sőt, elképzelhet, hogy hoztam úgy rossz döntést, hogy nektek nyilvánvaló volt. Elnézést, hogyha megbotránkoztattalak ezzel. Nem most, hanem akkor. De mindannyian hozunk. Tehát nyomás alatt hozunk rossz döntéseket. És sokszor akár látjuk is egymás rossz döntését. Tudod, főleg, ha valakinek hitelei vannak, anyagi nehézségek, akkor sokszor úgy dönt, most elbújok, senki ne lássa, és rendbe hozom magam anyagilag. És minden belefér ebbe most. Tehát nem az Úrral csináljuk, hanem úgy, hogy belefér minden, mert ezt rendbe kell hozni gyorsan. És jönnek a nyilvánvaló rossz döntések, de lehet ez bármilyen más terület, ahol jön a nyomás. Jön a nyomás, mások nyomás érznek. A nyomás, az mindig, az sosincs Istentől a nyomás. A most, az sosincs Istentől. Neked most valamit meg kell csinálni. Még ha én unszollak, hogy neked most valamit csinálnod, még az sincs Istentől. Persze, mint a főjön a fruzsi, és azt mondom, hogy most léci, vidd már le, akkor ne gondold, hogy ez nem Istentől, az más helyzet. De amikor valamit nagyon meg kell csináljál, és valaki nyom hátulról, és erőlteti, de neked most döntés kell, neked most ezt kell csinálni, most azt kell csinálni, ez nincs, nem Istentől van. Az ördög az, aki mindig nyomást helyez. Mert tudja, hogy nem bölcsességből fog jönni a megoldás, hanem belőlünk. És jön egy rossz döntés. És átkerülünk kinek a területére? Isten területére átkerülünk, az ő területére. Ahol meg már olyan körülmények között vagyunk, ahol sokkal jobb terep számunkra az, hogy szépen eltávolítson Istentől. De megyünk tovább. 3., 4., 5. vers. De meghalt Elimelek, Naomi férje, és ott maradt az asszony a két fiával. Ezek moábi leányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpa volt a neve, a másiknak Rút. Ott laktak, mint egy 10 esztendeig, de meghaltak ők is mind a ketten, Málon és Kíjon is. Úgyhogy az asszony ott maradt két fia és férje nélkül. Tehát meghalt Elimelek. Meghaltak a gyerekek. Micsoda fájdalom. Tehát micsoda fájdalom ez Naominak. Mondhatjuk azt, hogy vége az ő világának. Ez volt az ő élete, a gyerekei, a jövő, és a férje, ez a jelene. És a velük való élet, ez meg az egész múltja. De most kész, vége az egésznek. Annyi. Tehát vége a világomnak. Mit is mondott Jézus? Hogy ha valaki keresi, és meg akarja tartani az ő életét, elveszíti ezt. Igaz? De ha meghal, akkor él. Tehát amikor menekülünk a nyomás elől, hozunk rossz döntéseket, meg akarjuk menteni mi magunkat, akkor nem fog menni. Akkor veszíteni fogunk. Akkor el fogunk veszíteni mindent. Az örök életünket nem, és az Úrral leszünk. De az Úrral való megtapasztalást, azt a bővölköd életet, amit akar nekünk adni itt a Földön, azt el fogjuk veszíteni. Visszaút mindig van, de elveszítjük abban a pillanatban, amikor meghozunk a rossz döntést. És mi történt itt Naomival? A család tulajdonát és nevét is elveszíti. Egyetlen esetben nem, hogyha van egy megváltó vérrokon. Okay? De ezt még nem tudjuk. A történet még nem tartott. Csak azt látjuk, hogy el van veszve. Bajban van. Mindenét elveszítette. A világ összeomlott számára. Minden reménye, minden áldása, minden kapcsolata kész, annyi. És ez igazából jó. Neki. Ez jó. Mert azt vettem észre, hogy jobb Istennel a legrosszabban lenni, mint az ördögnél a legjobban. Tehát jobb, ha Istennel vagyok a legrosszabb helyzetben, mint ha az ördögnél vagyok, az ördöggel vagyok a legjobb helyzetben. Mert az a sekélyesség, az a legjobb helyzet, az a sekélyesség, ott senki nem fog kivonni, senki nem fog kihívni onnan, de a legrosszabbból onnan van a menekülés. Onnan ki akarok menekülni. És meglátom magam végét, és meglátom az Úr kezét, aki ki fog engem vonni onnan. És úgyhogy jobb Isten a legrosszabban lenni. Tudod, ott vannak a rossz döntések, ott vannak a nem szellemi döntéseink, a nem biblikus, a nem Isten szerint való döntéseink, de jobb ott Istennel, ha ezek megtörténnek, még mindig jobb ott lenni Istennel, mint a legjobban lenni az ördögnél. És ezt látjuk. És megfordul a történet itt mindjárt, mert azt látjuk, hogy Isten mennyire felül tudja bírálni az emberi dolgokat. És mennyire felülbírálja az emberi döntéseket. Megtörténik a baj, meg lesz a következménye, de Isten közbelép. És Isten megadja a kivezető utat benne. És most ott van a 6.-7. vers. Ekkor útra kelt a menyeivel, hogy hazatérjen Moab mezejéről, mert meghallotta Moab mezején, hogy az Úr rátekintett népére, és kenyeret adott neki. Elment át arról a helyről, ahol élt, és vele a két menye. Így mentek az úton, visszatérőben Júda földjére. Tehát elképesztő, hogy Isten ott van Naomi elméjében. Még mindezek után, hogy a világ összeomlott számára, de Isten még mindig ott van az ő elméjében. Mert meghallotta, hogy az Úr rátekintett. És azt mondja, tehát az Úr az elméjében van, mert van felismerése. Mert azt mondja, hoppá, ha az Úr rátekintett, megáldotta azt a földet, akkor nekem oda vissza kell menjek. Azon a földön áldáson nekem vissza kell menjek. Ott a helyem, és megy. Úgyhogy az elsőtől az 5. versig látjuk az Isten nélküli életet, aztán a 6-tól egészen 13. versig látjuk, hogy ott van Isten. Ott van Isten. Tehát Isten nélküli élet és az Istennel való élet. Úgyhogy azt mondom, hogy ha a szenvedés arra vezet, hogy Istentől függjek, akkor az jó. Tehát a szenvedés arra vezet engem, hogy Istentől függjek, és kiment engem az ördög földjéről, akkor az jó. Akkor kell az a szenvedés. Akkor együtt érzek veled, de azt mondom, hogy jó az neked. És nem akarlak megmenteni belőle, mentsen meg az Úr belőle. Úgyhogy 8.-9. vers. De azt mondta Naomi két menyének. Menjetek, forduljatok vissza mindegyik az anyja házába. Bánjék veletek az Úr olyan szeretettel, amilyennel ti bántatok a meghaltakkal és velem. Adja meg nektek az Úr, tehát áld, ott van az Úr az elmébe. Adja nektek az Úr, hogy mindegyik őtök nyugalmat találjon majd a férje házában. Azután megcsókolta őket, és hangosan sírtak. És azt mondták neki, bizony veled térünk haza népethez, de Naomi ezt felelte, forduljatok vissza, lányaim. Miért jönnétek velem? Lehetnek-e még fiak a méhemben, akik férjeitek lennének? Forduljatok vissza, lányaim. Menjetek, mert én már öreg vagyok ahhoz, hogy férhez menjek. De ha azt mondanám is, hogy van még reménységem, és ha ma éjjel férhez mennék is, és fiakat szülnék, várhattok-e rájuk, amíg felnőnek? Szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férhez menjetek? Nem, leányaim. Nagyobb az én keserűségem, mint a tiétek, mert elért engem az Úr keze. Tovább sírtak hangosan, majd Orpá megcsokolt az anyósát, Rút azonban ragaszkodott hozzá. Naomi azt mondta, látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez. Térj vissza te is a sógornőddel együtt. De Rút azt felelte. Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled, mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is. Ott temessenek el engem. Úgy bánjék velem az Úr most, és azután is, ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Micsoda elkötelezettség Ruth részéről. Tehát itt van ez a kritikus idő, Betlehem, ez Dávid városa, ez Jézus születésének a helye, amiről szó van. Ide fognak most visszatérni. És ide tér vissza Naomi, dönt úgy, és azt mondja, lányok, ti menjetek. Nem ragasztalak magamhoz titeket, mert igazából a fiaimmal, mivel házasságban voltatok, hozzám vagytok ragasztódva, de nem, mehettek, menjetek. Mert mire, ha esetleg gyerekeim lesznek, mire ők felnőnek is, hogy ti már idősek lesztek addigra, mire velük megint házasságra léphetnétek, hogy a család és az örökség tovább mehessen. Tehát menjetek, menjetek. Az egyik úgy dönt, megy, a másik pedig ragaszkodik. De ez egy kicsiny kezdetnek a napja. Az, hogy Naomi dönt, és aztán Naomi döntése, mert az Úr az elméjében volt, és ott akar lenni, és a Ruth ragaszkodása és elkötelezettsége Naomi felé, ez lesz az a kicsiny kezdet, amiből majd a megváltó megszületik. Mert ha elolvasod Ruth könyvének a végét, azt látod, hogy Ruth, ő a déd nagymamája Dávid királynak, aki Jézusnak a ükükükükükükük apukája. És ez az a kicsiny kezdet, amiről beszél Zakariás 4-ben, hogy nevesd meg a kicsiny kezdet napját. És Ruth nem vetette meg. Ragaszkodott. Ragaszkodott, Naomi követte az urat, és Ruth követte Naomit. Gyönyörű kép. Tehát ez egy, mondhatjuk azt, ahogy mondja itt ezekkel a szavakkal, hogy ne unszolj engem, mert ahová te megy, oda megyek, néped az én népem, ott akarok meghalni, ott temessük, bánjanak úgy velem, hogy csak a halál választ el tőled. Tehát ez olyan, hogy Ruth most felégeti a hidat maga mögött. Felégeti. Minden, ami eddig volt, az egész életem, ez semmi. Ragaszkodom hozzád. Veled akarok menni az áldás földjére. Menni akarok erre az új helyre. És tudod, amikor Isten hív egy új helyre az életedben, akkor amikor Isten hív embereket egy új helyre, egy új területre, akkor sokan azt mondják, hogy nem, elfoglalt vagyok. Nem érek rá, túl elfoglalt vagyok. Saját magammal, hiszen meg kell mentenem az életem. Hát az anyagiaim, a minden más helyzetet rendbe kell tegyek az én életembe. Elfoglalt vagyok. Közben az Úr von és vezet az új helyre az életembe. És ahelyett, hogy csak hoznánk egy döntést, mert elkötelezettek vagyunk az Úr iránt. És ahová te mész, oda megyek én is. És csak a halál fog elválasztani te tőled. Én annyira követni foglak téged. Csak a halál fog elválasztani. És van egy mondás, hogy a tehén elfoglalt, a disznó elkötelezett. A tehén elfoglalt, mert folyamatosan azon fáradozik, hogy tejet adjon. A disznó pedig elkötelezett egy végső célnak, hogy az életét adja értünk. De így van ez. De a disznó az elkötelezett, mert az egész élet az arról szól, hogy egyszer majd, nyilván ez nem tudatos számára, csóri disznó. De jó kolbász és hurka lesz belőle. Finom. Tehát elkötelezett egy dologért, hogy az életét adja, hogy másoknak jó legyen. Úgyhogy itt van Ruth, és azt mondja, hogy én magamat testileg, lelkileg, szellemileg odaadom. Én nem vagyok fontos, én követlek, és megyek veled. És aztán jön a romantikus fejezet, a második fejezet, amikor lángra lobban a szerelem, l'amour, amore. Volt Naominak a férje után egy rokona, név szerint Boáz. Egy jómódú ember az Elimelek nemzetségéből, tehát rokon. Azt mondta egyszer a Moábi Rút Naominak, hadd menjek ki a mezőre kalászedni valaki után, akinek megnyerem a jó indulatát. Naomi azt felelte neki, eredj lányom. Tehát most ebben a fejezetben azt látjuk, hogy a szeretet hogyan válaszol. A szeretet válaszáról fogunk egy kicsit beszélni. Tehát volt egy szokás ebben az időben, hogy direkt hagytak kalászt a mezőn, hogy a szegényeknek legyen, hogy ők is valamit be tudjanak gyűjteni, és legyen ennivalójuk. Ez direkt úgy arattak, vagy úgy szedték, hogy maradjon. De úgy, hogy nekik is meg kell dolgozni érte, tehát hogy nekik kell leszedni. De hagytak mindig. És ez a szándéka volt Ruthnak is, hogy ő kimegy, és kalászt fog szedni. El is ment, és kiérve a mezőre, szedegetett az aratók után. Történetesen az Elimelek nemzetségéből származó Boáz szántóföldje volt az. Tehát itt, amikor vannak a természeti körülmények, de Isten terve. És ez a kettő találkozik. És mi ezen a szinten sokszor nem is látjuk, hogy Isten terve hogy működik, vagy milyen része van ennek. De Isten tudja, hogy milyen része van. És aztán néha megnyitja a szemünket, hogy lássuk. És ez egy nagyon jó dolog, amikor helyzetekben, élethelyzetekben meglátjuk Isten tervét. És nagy áldás. Tehát itt van a 4.-5. vers. Azt mondja, éppen akkor ment ki Boáz is Betlehemből, és azt mondta az aratóknak, egészen véletlenül Boáz arra járt. A rokon, aki egyedül, ő az, aki megválthatja őt. Persze van egy másik is, ez majd kiderül, de nem szaladunk elébe. És azt mondja, az Úr legyen veletek. Azok így feleltek neki, áldjon meg az Úr. Majd ezt mondta Boáz annak a legénynek, aki az aratók felügyelője volt. Ki ez a fiatal asszony? Fölcsillant a szeme. Mondom, hogy ez egy romantikus fejezet. Tehát jött Boáz, és nem lazáskodott, hogy na, Mizu, srácok, hogy vagytok? Nem látjuk azt, hogy ez egy szellemi ember. Azt mondja, áldjon meg az Úr. Van egy jó hozzáállása. És ez egy jó tanulság lányoknak, hogy a férfi, aki majd érdeklődni fog irántatok, vagy érdeklődik irántatok, fontos, hogy milyen a hozzáállás, hogy szellemi ember legyen. Hogy nem Mizu, hanem áldjon meg az Úr. És most nem a szakzsargonról beszélek, hogy így beszéljen, hanem arról, hogy a szívében így gondolkodjon, az Úrral gondolkodjon felőled. Aztán 6.-7. Azt kérte, ja nem, 6. A legény, az aratok felügyelője ezt felelte. A moábi fiatalasszony, aki Naomival jött meg Moáb mezejéről, azt kérte, hogy hadd szedegessen és gyűjtögessen a kévék között az aratok után. Így jött ide, és talpon van reggeltől mostanáig. Alig pihent egy keveset. Aztán a 10. Akkor ezt mondta Boáz Rútnak, hallgass ide, lányom, ne menj te más mezőre szedegetni, ne is menj innen máshová, hanem maradj csak a szolgáim nyomában. Legyen szemed a mezőn, ahol aratnak, és menj utánok. Megparancsoltam a szolgáknak, hogy ne nyúljanak hozzád, és ha megszomjazol, menj az edényekhez, és így áll abból, amiből a szolgák merítenek. Rút arcra borult, a földi kajolt, és ezt mondta Boáznak, hogyan nyerhettem el jó indulatodat, hogy pártfogásodba vettél, holott én idegen vagyok. Tehát a második versben azt láttuk, hogy Ruth, tehát egy kegyelmi hangon szól Naomi, az hadd menjek el. Ez olyan, mint a, tehát ez ilyen furcsa, mert tehát, hogy szemléltessem, ez olyan, mint mondjuk én 16 évesen oda mentem volna anyuhoz, és azt mondtam, anyu, hadd porszívozzak ki. Hadd rakjak rendet a szobámban. Hadd csináljak valami. Hadd segítsek már. De Ruth ilyen volt. Hadd menjek, hadd szedegessek, mert amit szedek, az enyém lesz, meg a tiéd lesz, de hadd tegyek. Hadd szolgáljak feléd. volt egy kegyelmi hozzáállás. Aztán találkozott egy olyan emberrel, aki szerette Jézust. Tehát ez a szellemi ember, aki szereti Jézust. És itt van ez a drága Rút, akinek ott van a nyomora, a fájdalma, és nem törte össze a szellemét. Mert azt mondja, hogy ki vagyok én, vagy hogy érdemeltem ki a te jó indulatodat. Nem egy összetört nőről van szó, egy összetört asszonyról, vagy egy özvegyről, hanem valaki, aki belül, de teljes. Belül teljes. És tehát tetszik Rútnak a hozzáállása. És igazából ezt Ed Canino tanította nekünk, pásztor Ed Canino, hogy minden nő gyönyörű. Minden nő gyönyörű. Nincs különbség. Nincs szebb, nincs még szebb. Minden nő gyönyörű. Ne is gondolkodjatok, lányok, másképpen magatok, hogy gyönyörűek vagytok. A hozzáállás adja meg a gyönyörűséget. 1 Péter 3-ban a belső. Az asszony gyönyörűségét a belső adja meg. A szellemi belső. Nem a külső. A világ azt próbálja ránk erőltetni, hogy a külső, de nem, a belső. A belső adja meg a gyönyörűséget. És 11. vers, mit kap Rút ezért? Kedvességet és érzékenységet. Azt mondja, Boáz így válaszolt neki. Apróra elbeszélték nekem mindazt, amit anyósoddal tettél férjed halál után. Hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldet, és hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem is ismertél. Fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael Istenétől, akinek a szárnyal eljöttél oltalmat keresni. Tehát Boáz kedves vele, érzékeny vele, és megint csak lányok, hozzátok szólok, hogy tehát egy férfiban keressétek ezt. Kedves legyen, hogy érzékeny legyen, hogy az Úr legyen az első számára. Mert csak ez lehet a kapcsolat jó alapja. Másképp nem lesz jó alapja a kapcsolatnak. Nem lesz jó alapja. Példabeszédek 31-30, mindegy, nem olvasom föl, hagyjuk is, írd föl, olvasd el, megyünk tovább. Tehát 13. vers, az asszony pedig azt mondta, milyen jó undalata vagy hozzám, Uram, hiszen megvigasztaltál engem, és szívesen beszéltél a szolgálóddal, pedig én még a szolgálód sem vagyok. Az evés idején azt mondta neki, Boáz, jöjj közelebb, egyél kenyeret, és mást falatodat az ecetes lébe. Ő tehát leült az aratok mellé, Boáz pörkölt gabonával kínálta, az asszony pedig evett, jól lakott, sőt, még hagyott is. Azután fölkelt tovább szedegedni Boáz, pedig megparancsolta szolgáinak, hadd szedegessen a kévék között is, és ne pirongassátok. Sőt, szándékosan is húzogassátok ki neki a kévékből, és hagyjátok ott, hadd szedje fel, és meg ne szídjátok. Tehát megnyerte Boáz jó indulatát. És ő ezt kereste. Hittel kiment, hogy keresek valakit, akinek megnyerem a jó indulatát, és az Úr adott neki valakit, akinek én megnyerte a jó indulatát. Aztán szedegetett, 17. vers a mezőn egész estig. Amikor kicsépelt, amit szedegetett, majdnem egy vékára való árpa lett. Fölvette, és hazament a városba. Megmutatta az anyósának, Naominak, amit szedegetett. Azután elővette, és odaadta neki azt is, amit meghagyott, amikor jól lakott. Akkor elmesélte. Akkor ezt kérdezte tőle az anyósa. Hol szedegettél, és hol dolgoztál ma? Áldott legyen, aki a pártfogásába vett. Ő megmondta az anyósának, hogy kinél dolgozott, és azt mondta, Boáz a neve annak a férfinak, akinél ma dolgoztam. Ekkor azt mondta Naomi a mennyének. Áldja meg őt az Úr, aki nem vonta meg szeretetét az élőktől és a holtaktól. Azután azt mondta neki Naomi, hozzánk tartozó ez az ember, közeli rokonaink közül való. Felcsillant a szeme, mert tudta, hogy ki ő. És megint, mi történik? Isten, tehát természeti körülmények, de Isten terve. Tehát Ruth nem tudta, hogy Boáz azok közül való, aki az egyetlen megváltója lehet. De ő oda keveredett. Keresett valakit, akinek a jó indulatát megnyeri. Naomi ismerte, hiszen ismerte a családot. Tehát tudta. És abban a pillanatban, amikor Naomi elmesélte neki, vagy Ruth elmesélte neki, hogy mi történt, kivel találkozott, mikor meghallotta Boáz nevét, felcsillant a szeme. Hoppá! És ezért mondja neki, hogy közülünk való. Ami azt jelenti, hogy tehát ő az, aki elvehet téged feleségül, és lesz örökséged, és lesz családod, és a neve a családnak tovább megy. Ő az egyetlen, aki téged meg tud váltani ebből a helyzetedből. Tehát itt Naomi olyan, mint valami ilyen milyen társközvetítő, kisiparos vállalkozó igazolványa, irodája van, fölcsillan a szeme, közülünk való. Egyszer azt mondta neki az anyós, a harmadik fejezet. Naomi, leányom, keresek én neked otthont, ahol jó dolgod lesz. Mondom, hogy tehát ilyen társközvetítő. Nézd csak, a mi rokonunk Boáz, most adja el Boázt neki, akinek a szolgálóival voltál, ma éjjel Árpádszóra szérűn. Na már, mondom, ez olyan, mint valami ízé, romantikus film. Mosakodj meg, kend meg magad, vedd fel a ruhádat, és menj le a szérűre. Nem mutatkozz azelőtt a férfi előtt, amíg be nem fejezte az evést és az ivást. Amikor lefekszik, jegyezd meg a helyet, ahol lefekszik, azután menj oda, hajtsd fel a takarót a lábánál, és feküdj oda. Ő majd megmondja neked, hogy mit csinálj. Tehát a harmadik fejezet az a szeretetnek a kéréséről szól. Tehát volt egy válasza, tehát hogy Boáznak válaszol Naomi az ő kezdeményezésére, és most ezen alapulva most Ruth, Ruth válaszol, na már keverem ezt a két asszonyt. Tehát Ruth válaszol Boáznak, és most ezen alapulva kezdeményez felé, de csak egy határig. Tehát meghagyja a végső kezdeményezést Boáznak. Ja, hihetetlen, hogy látni Isten gondoskodását ebben a helyzetben, mert azt látjuk, hogy ilyen átlagos eseményeket ezekből az átlagos eseményekből Isten átlagon felüli eredményeket hoz létre. Ha megnézed azt, hogy kiszületett meg ebből az egész sztoriból később Jézus, aki mi megváltunk, akkor tudod, apró mindennapi helyzetek, döntések, Istenre hallgatás, elkötelezettség, és milyen átlagon felüli eredmények születnek. Te születsz meg belőle, meg én megszülettem ebből. És tehát az időzítés, árpaszedés ideje, aztán a Boáz földje, tehát ezek olyan egyszerű dolgoknak tűnnek, de nem véletlen. Isten terve. Na, tehát itt vagyunk a harmadik fejezetben. Naomi nagyon gyakorlatias, arra vezeti rá, hogy Ruth legyél gyönyörű, ne engedd el a férfit, meg lesz, hajrá. Azt mondja, mosakodj meg, kend meg magad, amikor lefekszik, jegyezd meg azt a helyet. Feküdj oda a lábához, ő majd megmondja neked, hogy mit csinálj. Ruth azt mondta neki, megteszem mindezt, amit mondasz, és le is ment a szérűre, és mindent úgy csinálta, hogy az anyósa parancsolta. Aztán Boáz evett ivott, jól érezte magát, azután elment, lefeküdt a garmada szélén, ekkor odalopodzott az asszony, felhajtotta lábánál a takarót, és odafeküdt. Éjfél, és nem vette észre Boáz mindezt. Éjfél tájban a férfi felriadt, és megfordult. Kinek a kutyája van itt? Valami csiklandozza a lábam. Akkor látta meg, hogy egy asszony fekszik a lábánál. Megkérdezte, ki vagy te az így felett? Én vagyok Ruth, a szolgálód. Terítsd rá ruhát szárnyát szolgálódra, mert közeli rokon vagy te. Ekkor azt mondta Boáz, áldjon meg az Úr leányom. Hűségedet most még jobban megmutattad, mint előbb, mivel nem jártál az ifjak után sem szegény, sem gazdag után. Ne félj hát, leányom, mindent megteszek érted, amit csak mondasz, hiszen mindenki tudja népem kapujában, hogy derékasszony vagy. Igaz ugyan, hogy közeli rokon vagyok, de van nálam közelebbi rokon is. Maradj itt ezen az éjszakán, és ha holnap az vállalja a rokoni kötelezettségét, jó, vállalja, de ha nem akarja vállalni a rokoni kötelezettséget, akkor majd én vállalom. Az élő Úrra mondom, feküdj hát itt reggelig. És ott is feküdt a lábán a reggelig. Boáz erkölcsös volt. Ott volt egy nő a lábánál. Nem ugrott rá. Nem kezdeményezett úgy felé, hogy akart tőle valamit, mint ma a vonyító férfiak a világ szellemében. Ezt meg Pásztor Briantől tanultuk, hogy a férfiak Isten nélkül keresik a nőt. A falkövezér keresi a nőt, kit nyeljen el, kit tegyen meg, és aztán a következőt, és aztán a következőt. Amíg lehet kiszedni belőle valamit, kiszedi, aztán jöhet a következő. De nem ezt látjuk Boáznál, szellemi ember volt. És tisztelte és becsülte Rútot. Tehát semmi erkölcstelen nem történik. És azt mondja, elveszlek, hogyha összejön. Betartom a törvényt. Fontos nekem Istennek a törvénye. Van még egy rokon, aki közelebbi, mint én. A törvény szerint tehát neki kéne elvennie. Úgyhogy én ebben nem fog beleállni. Nem fog törvényt szegni. De ha ő nem vállalja, számíthatsz rám. Számíthatsz rám. És aztán Boáz tárgyal Naomi rokonaival, és ez a jutalom, a szeretet jutalma. A szeretet jutalma, a negyedik fejezet is. Most már ezt nem fogjuk elolvasni. De jön a rokon. Odahívja a kapuba, a város kapujába Boáz a véneket, meg ezt a rokont, és azt mondja, hogy és megint milyen tisztességesen csinálja. Nem beszél az asszonyról, csak elmondja a helyzetet. Azt mondja, Boáz a legközelebbi Moab mezéről visszatért Naomi, el akarja adni azt a darab szántóföldet, amely rokonunké, Elimeleké volt. Azt gondoltam, hogy tudomásodra hozom, és megmondom, vedd meg az itt ülők előtt, népen vénei előtt. Ha vállalod a rokoni kötelezettséget, vállal, de ha nem vállalod, mondd meg nekem, hagyd tudjam, mert rajtad kívül nincs más közeli rokon, utánad már én következem. Ez a közeli rokon, meg még közelebbi rokon azt mondja, oké, vállalom. Tehát nem említette a lányt. Csak az, hogy van ez a helyzet, megveheted, mert így megmented, megmented a családunkat. És aztán azt mondja, hogy de Boáz ezt mondta. Amikor a szántóföldet megveszed Naomitól, a moábi Rútot, a meghaltnak a feleségét is el kell venned, hogy fenntartsd a meghaltnak a nevét örökségében. Erre azt felelte, ezt nem tudom magamra vállalni, mert akkor saját örökségemet teszem tönkre. Vállald magadra az én rokoni kötelezettségemet, mert én nem tudom vállalni. Tehát először nem említi az asszonyt, aztán említi, teret adva arra, hogy szabadon hozzon döntés, hogy ne manipulálja őt. Ugyanakkor minden információt elmond, amit kell, és aztán meghozza a döntését, és mit ad Isten, nem vállalja, és Boáz a megváltó vérrokon lesz. Megváltó vérrokon lesz. Aztán 17. vers, ugrunk egy jó nagyot, vagy 13-tól legalább a végkifejletet olvassuk el. Elvette tehát Boáz Rútot, és ez a felesége lett, bement az asszonyhoz, és az Úr megadta neki, hogy teherbessen, és fiút szült. Akkor ezt mondták az asszonyok Naominak, áldott az Úr, aki nem hagyott most téged rokoni támasz nélkül. Legyen híres a neve Izraelben, legyen ő életed megújítója, és gondviselőd öregkorodban, hiszen menyed szülte őt, aki szeret téged, és többet ér neked 7 fiúnál. Naomi pedig fogta a gyermeket, ölébe vette, és dalkálgatta. A szomszédasszonyok nevet adtak neki, és azt mondták, fia született Naominak, és elnevezték őt Obédnak. Ez volt Dávid apjának, Isainak az apja. És ez az egész történet emlékeztet valakire. Hármat találhatok. Egyet. Megváltó vérokon. Ő Jézus. Ő Jézus. Ő ez a vőlegény, aki az etalon vőlegény. Gyengéd. Megértő. Érzékeny. Kezdeményező. Bölcs. És ő az egyetlen, aki képes megváltani. És képes megmenteni. Ahogy a dal mondja. Ja, és jelenése ködben ott van a hét pecsét, és sír János, hogy senki nem nyithatja ki. Kinyitja majd ki azt a hét pecsétet. És jön az egyedül, aki kinyithatja. A bárány. A megváltó vérokon Jézus Krisztus. Akinek közeli rokonnak kell lennie. Ez a megváltó vérokon. Közeli rokon. Ez Jézus szemében az, hogy testé lett. Ez a közeli rokon, hogy testé lett. Olyan lett, mint mi. Közeli rokonná vált számunkra. Aztán a második feltétele megváltó vérokonnak az az, hogy ő képes legyen megváltani. Ahogy Boász képes volt megváltani Rútot, tehát ez is képe Krisztusnak, hogy ő képes megváltani egyedül, senki más. És aztán a harmadik feltétele, hogy akarja is. Tehát ez a megváltó vérokon. Hogy közeli rokon, képes és akarja. És akarja. És Jézus akar. Akar téged. Ő akart téged, mielőtt még nem ismerted őt. Ő azért jött, mert akart téged. Ő azért teremtett meg, mert akart téged. De ha még visszább megyünk, ő azért gondolt és tervezett meg téged, mert akart téged. Úgyhogy ő az igazi vőlegény, akivel találkozni fogunk majd. És lesz vele egy jó közösségünk. Ott már nem kell ez az óra. Ott nem lesz fölírva a program, hogy 10-től 10:45-ig mi fog történni. Hát csak úgy mennek a dolgok. Úgyhogy ez egy olyan üzenet volt, ahol sok apró üzenet volt, meg sok apró gondolat, de végigmentünk Rút könyvén. Szeretek ilyeneket csinálni, hogy csak megyünk és beszélünk róla, és jönnek a gondolatok belőle. Úgyhogy csak tényleg csipegessük és öntözzük a magokat, amiket kaptunk. Jézus, köszönjük. Köszönjük neked a mai estét. Köszönjük. Köszönjük az új dalt a szívünkben. Te vagy a megváltunk. Megváltó vérokon, ki kedves, érzékeny és bátorító. És köszönjük Istenünk, hogy Te akarsz bennünket. Köszönjük Jézus. Csak köszönd meg neki, ahogy gondolod, ahogy érzed, ahogy vezetve vagy, akár hangosan mondhatod neki, hogy köszönöm Jézus, akár felemelheted a kezed, bárhogy. Csak köszönd meg neki. Köszönd meg neki. Köszönjük, Urunk. Köszönjük a szeretetedet. Köszönjük, hogy Te más szemmel nézel ránk. Nem úgy, hogy a világ néz bennünket és mér bennünket, Te másképp mérsz bennünket. A Te jóságod és kegyelmed végig minden nap ott van velünk. Minden nap és örökre. Köszönjük, Urunk. Urunk, szükségünk van a bölcsességedre. És arra kérünk, hogy adj bölcsességet. Az üzenetek által, a beszélgetések által, amikor egymással beszélgetünk, csak bátoríts bennünket az igazsággal és bölcsességgel, szeretetben. Köszönjük, Urunk. Csak áld meg az esténket. Együtt. Te drága nevedben. Az Úr Jézus nevében. Amen. Jó. Akkor el vagyunk bocsátva. Jó. És
kávé, tea.